Körülbelül a falak közepén híd ívelt át a vizen, azonban az őrizet éppen itt, az átjáró mindkét partján igazán hatalmas volt, mert ezen a ponton külön körfalakkal övezett, nehéz váracsok és erőd épületek emelkedtek két emeletesen, tömören és magasan, s falaik és kiugrásaik fortélyos törésű vonalban emelkedtek a melvédekig, hogy ezek még rohamállóbbak legyenek, minden oldalon négyszegletes oromtornyok, bástyák, rohamkapuk és védőerkélyek tömegével és rostélyos ablakokkal a keskenyebb fölépítményeken. Cell vára volt ez. A finom, boldog és sebezhető Egyiptom melvédje és aggodalmas, hatalmas óvintézkedése a sivatag, a rablás és keleti nyomorúság ellen. Az öreg néven nevezte övéi előtt, és nem félt tőle, de mégis annyit szavalt róla, milyen könnyen tud és fog az ő tökéletes ártatlansága átsurranni az akadályon, mint már nem egyszer, hogy azt lehetett hinni, szavaival önmagát bátorítja. Vajon nincs-e levelem Gileádi üzletbarátomtól a Jordánon túlról, mondotta üzletbarátomhoz Janetben, amelyet Zoannak is neveznek, és amelyet 7 évvel Hebron után építettek föl. De bizony van, itt van nálam, és látni fogjátok, mint nyit ki ajtót és kaput. Csak annyi kell, hogy valami írást mutassunk, és Egyiptom fiai megint írhassanak valamit, s tovább küldhessék valahová, ahol újra írhatnak és könyvet vezethetnek. Persze, írás nélkül nem boldogulsz. De ha föl tudsz mutatni holmi cserepet, vagy tekercset és okmányt, mindjárt földerülnek. Mert hiába mondják, hogy a legfőbb náluk Amun vagy Uzíri, a szemes, jobban ismerem én őket, igazában Tot az írnok. Higgyétek el, a Horváz, az ifjú írnok tiszt, az én régi barátom lép ki a falra, s beszélhetek vele, semmi nehézség nem lesz. Át fogunk surranni. S ha már egyszer benn vagyunk, senki sem firtatja tovább ártatlanságunkat. Szabadon vonulhatunk a folyó mentén minden kerületen át, ameddig akarunk. Üssük föl itt sátrainkat, és töltsük itt az ét, mert Horváz, az én barátom, ma már nem lép ki a falra. Holnap pedig mielőtt odaállnánk, és szabad átvonulást kérnénk Cell vára előtt, meg kell mosdanunk vízzel, és levernünk ruhánkról a sivatag porát, kitörölnünk fülünkből, és kikaparni körmünk alól, hogy emberi formánk legyen, és nem mint a homoki nyulaké. A fiatalok édes olajat is öntsenek hajukra. Kenjenek szemük köré némi festéket, és nyalják ki magukat, mert előttük gyanús a nyomorúság, és irtóztató a műveletlenség. Így beszélt az öreg, és ők szavai szerint cselekedtek, ott maradtak éjszakára, s kicsinosították magukat reggelre, amennyire lehetett így hosszú út után az iszonyatoson keresztül. Ezeken az előkészületeken kívül azonban különös és meglepő is történt. A vezető, akit az öreg Gázában fölfogadott, és aki nagy biztonsággal vezette őket, egy bizonyos pillanatban eltűnt közülük, anélkül, hogy bárki is bizonyosan meg tudta volna mondani, mikor távozott. Már éjjel, vagy miközben Cell számára csinosították magukat. Elég az hozzá, amikor véletlenül utána néztek, nem volt többé ott. Csak a kolompos teve, amelyen ült, s bérét sem vette föl az öregnél. Senki se sírt utána, csak fejüket csóválták, mert vezetőre nem volt többé szükség, és az ember amúgy is hűvös, szűkszavú utitárs volt. Egy darabig csodálkoztak, s az öreg elégedettségét a megtakarításon csak az esemény homályos volt a csökkentette némileg, s a nyugtalanság, amit egy tisztázatlanul hagyott ügylet okoz. Különben feltételezte, hogy majd csak megkerül valamikor az ember, hogy a magáéhoz jusson. József azonban lehetségesnek tartotta, hogy az titkon talán többhöz is jutott, mint a magáéhoz, és az árukészlet átvizsgálását ajánlotta. De a nyomozás eredménye nem igazolta őt. Ő volt az, aki legjobban csodálkozott, mármint ismerőse jellemének következetlenségén és közönyén a nyereség iránt, amit egyébkor tanúsított kapzsiságával nehezen tudott összeegyeztetni. Önként vállalt baráti szolgálatokért túlságosan is megfizettette magát, és a rendesen kialkudott bért, legalább úgy látszott, könnyedén veszni hagyja. De ezekről az ellentmondásokról az izmaelitáknak nem lehetett beszélni, és amit nem foglalunk szóba, azt hamar elfelejtjük. Mindnyájuknak volt más gondjuk is, mint a bogaras vezető. Mert miután kitörölték fülüket és eldörzsölték a szemfestéket, megindultak a víz felé és a királyok fala felé, és déltájban Celhez értek, a híd fő erősséghez. Ó, közelről még ijesztőbb volt, mint távolból. Kétszeresen ijesztő és megtámadhatatlan az erőszak számára, tört falaival, tornyaival és védő erkélyeivel. Körül a fokokon harcosok álltak katonainkben, prémpajzsal a hátukon, öklük lándzsájukon és álluk öklükön. Így nézték a közeledőket, igazán felülről lefelé. Tiszteket lehetett látni. Félhosszú parókával és fehér ingben. Elől a kötényüknél bőrleffentjükkel és kezükben kicsiny bottal, amint ide-oda jártak mögöttük. Ezek nem sokat törődtek a karavánnal. De az előső őrszemek fölemelték karjukat, s kezükből tölcsért csináltak szájuk előtt, miközben a lándzsa karjukon feküdt és feléjük kiáltottak: vissza! Megfordulni! Szel vára! Nincs tovább! Repül a lándzsa! Add ki a bájonak, mondta az öreg. Hideg vér, nem akarnak semmi rosszat, csak a szájuk jár. Adjunk békejeleket, miközben lassan, de zavartalanul előre haladunk, hiszen nálam van üzletbarátom levele. Majd csak átjutunk. Így módon haladtak előre egészen a csipkés falig, éppen közepéig, ahol a kapu volt, amögött meg a nagy érckapu, amely a híthoz vitt, és békejeleket adtak. A kapuzat fölött mélyre vájt vonalakkal s tüzes színekkel tarkán kifestve világít egy széttárt szárnyú, csupasznyakú, keselyű, óriási alakja. Karmaiban a tartókarika, s jobbra és balra tőle a téglasorokból egy-egy kőből való pápaszemes kígyó ugrik ki 4 láb magas talapzaton, fölfújt pofával, hasán állva, hogy nézni is borzalom, elhárító jelül. Megfordulni! Kiáltottak a bástya őrök a külső torony és a keselyű kép fölött. Szel vára! Vissza a nyomorúságba! Itt nincs átjárás. Tévedtek, Egyiptom harcosai, felelt nekik az öreg övéi csoportjából tevéje hátáról. Éppen itt van az átjárás, és sehol másutt. Mert hol is lehetne másutt e földnyelven? Jártas emberek vagyunk, jó portán zörgetünk, pontosan tudjuk, hol lehet az országba jutni, mert egyszer-másszor átkeltünk már itt ezen a híton, oda is, vissza is. Vissza, igen, kiáltoztak odafenn. Mindig csak vissza, és csupán csak vissza veletek a sivatagba, ez a helyes szó. Az országba nem eresztünk be semmiféle csőcseléket. Kinek mondjátok ezt? Válaszolt az öreg. Nekem, aki ezt az elvet nem csupán jól ismerem, de határozottan helyeslem is. Hiszen magam is épp oly hevesen gyűlölöm a csőcseléket és homoki nyulakat, mint ti. és fölöttébb dicsérem, ha megakadályozzátok, hogy az országot meggyalázzák. De nézzetek meg jól bennünket, és vizsgáljátok meg arcvonásainkat. Kóbor rablóknak látszunk, sínai söpredékének. Külsőnk azt a gyanút kelti, hogy gonosz célból ki akarjuk kémlelni az országot. Avagy hol vannak nyájaink, melyeket fáraó rétein akarnánk legeltetni? Mindebből semmi sem jöhet itt még csak távolról sem szóba. Maoni midianiták vagyunk mi, vándorkereskedők. Erkölcseink különösen tiszteletre méltók, és gyönyörű külföldi portékát hozunk magunkkal, amelyet nektek is szeretnénk megmutatni, s cserébe bocsátani kéme fiai között, hogy ellenükben Jeor, vagy más néven Hápi kincseit vigyük el a világ végéig. Mert a forgalom és cserekereskedelem kora ez, s mi vándorok ennek szolgái és papjai vagyunk. A kor papjai? A por papjai? Hazugság minden szavatok! Kiáltottak alá a katonák. De az öreg erre sem vesztette el bátorságát, hanem csak elnézően csóválta a fejét. És merem én ezt már, mondta oldalvást az övéinek. Elszerűen mindig így tesznek, és minden esetre nehézségeket okoznak, hogy a vándorok lehetőleg elkotródjanak. De én még soha se fordultam vissza, és most is keresztül akarok menni. Hé, fáraó harcosai, szólt ismét föl. Ti vörös barnák, deréklegények. Rendkívül szívesen elbeszélgetek veletek, mert vidám fiúk vagytok. De akivel voltak éppen beszélni szeretnék, az az ifjú csapatparancsnok Hor Vaz, aki a legutóbbi alkalommal itt áteresztett. Legyetek szívesek, hívjátok hát őt a falra. Meg akarom neki mutatni a levelet, amelyet magammal viszek Zoámba. Levelet! Ismételte. Írást! Thot! Jehuti a pávián! Mosolyogva kiáltotta ezeket, ahogyan olyan emberek füle hallatára, akikben nem annyira egyes személyeket, mint bizonyos a világ előtt nagyjában jól ismert nemzet képviselőit kell tekinteni. Félig incselkedve, félig hízelegve emlegetjük népi kedvteléseik nevét, melyeknek gondolata közmondásos, hagyományos módon tréfásan összefügg mindenki számára e nép képzetével. A katonák is nevettek, jól lehet, talán csak az idegenek állandó hiedelmén, mely szerint minden egyiptomi bolondul az írásért, de egyben nyilván hatott rájuk, hogy az öreg ismeri nevét egyik vezérüknek. Mert egymás közt tanácsot tartottak, aztán azt a fölvilágosítást adták az izmaelitáknak, hogy Hor Vaz csapatparancsnok elutazott, szolgálati ügyben szent városában tartózkodik, s 3 nap beletelik, amíg megjön. Milyen kár, mondta az öreg. Milyen rosszkor, Egyiptom harcosai. 3 fekete nap, 3 új holdnap Hor Vaz nélkül, barátunk nélkül. Akkor hát várni kell. Mi várunk, kedves fegyveresek, amíg vissza nem jön. Lennétek szívesek azonnal kihívni a falra, ha megjön szentből, jelent vagy a jól ismert maoni midianiták megérkeztek, s írás is van velük. És csak ugyan sátort ütöttek Szelvára előtt, a homokban, és 3 napig vártak a hadnagy visszatértére, jó egyetértésben a falak őrzőivel, akik többször lejöttek hozzájuk, hogy megnézzék áruikat és kereskedést üzzenek velük. Még meg is szaporodtak egy másik utazó társasággal, amely délről, nyilván Sínaiból a sóstavak mentén érkezett és szintén Egyiptomba tartott, különben elég rongyos népség és kevéssé pallérozott. Vártak az izmaelitákkal együtt, mikor eljött az óra és Hor Vaz megérkezett. A beutazni vágyókat a katonák mind beeresztették a főkapunát az udvarra, mely a hidas kapu előtt volt, ahol ismét kellett várniuk néhány órát, amíg az ifjú parancsnok vékony lábszárain le nem ugrándozott a külső lépcsőn, s a legalsó fokon állva nem maradt. Két ember kísérte, az egyik írószerszámot, a másik kosfejes zászlót vitt. Horváth közelebb intette a kérelmezőket. Fejét homlokán egyenesre nyílt világosbarna paróka fette, amely tükrösen sima volt a füléig, onnan azonban hirtelen kis fürtökbe göndörült, és így hullott vállára. Pikkelye zekéjéhez, amelyen kitüntetésként bronzlégy fityegett, kevéssé illett a finoman redőzött rövidújú liliomfehér vászonruha, mely kibújt alolla, s az ugyancsak finom redőkbe rakott kötény, mely ferdén húzódott a tért hajlás felé. Körülményesen üdvözölték, de akármilyen nyomorultak lehettek szemében, ő csak nem még udvariasabban viszonozta üdvözlésüket, szinte bolondos illedelmeskedéssel, miközben hajbókolva domborította a hátát, a fejét pedig édeskés mosollyal hátravetettes egyben hegyesre csücsörített szájjal a levegőt csókolta, és nagyon karcsú, csuklóján csattal ékített barna karját feléjük nyújtotta az újretők közül. Persze mindez gyorsan és megszokottan történt, úgyhogy csupán egy pillanat hosszat tartott a nehézkesen kellemetes és túlzottan kifejező játék, aztán ismét eltűnt. És észre lehetett venni, kivált József látta át, hogy az egész nem nekik szólt, hanem magas műveltségük követelte, és önmaguk tiszteletére történt. Horváznak rövid, öreges gyermekarca volt, fisze orra, kozmetikailag meghosszabbított szeme, és kissé mindig csücsörített, és mosolyos szája sarkába föltűnően éles ráncok vágódtak. Ki az? Kérdezte gyorsan egyiptomiul. A nyomorúság fiai ilyen nagy számban akarnak az országokba lépni? A nyomorúság szóval nem akart éppen rosszat mondani. Egyszerűen a külföldet értette rajta. A nagy szám azonban az utasok mindkét csoportjára vonatkozott, amelyek között nem tett különbséget. A midianitákra, Józseffel együtt épp úgy, mint a sínaiakra, akik a földre vetették magukat előtte. Túlságosan sokan vagytok, folytatta Korholón. Naponként jönnek innét és onnét, az isteni országból, vagy Sú hegységből, s az országba akarnak lépni, vagy ha a naponként túlzás, akkor csak nem minden nap. Tegnap előtt is beengedtem némelyeket Upi országból és Uzer hegyéről, mivel levelek voltak velük. Én a nagykapu írnoka vagyok, az ország ügyeiről jelentést készítek. Gyönyörködhet benne, aki látja. Felelősségem jelentékeny. Honnan jöttök és mit akartok? Jót forgattok a fejetekben, vagy kevésbé jót, vagy éppen rosszat, hogy vissza kell űzni benneteket, avagy inkább rögtön halotti szint festeni arcotokra. Kádesből és Tubihiből jöttök, vagy Kér városából. Szóljon a legfőbb köztetek. Ha Szúr kikötőből jöttök, ezt a nyomorult helyet ismerem, ahová csónakban viszik a vizet. Egyáltalán jól ismerjük az idegeneket, mert mind meghódítottuk, s adót szedünk tőlük. Mindenek előtt meg tudtok-e élni? Úgy értem, van-e mit enni, és így vagy úgy gondoskodni tudtok-e magatokról, nehogy az állam terhére essetek, vagy lopni legyetek kénytelenek? Ha az előbbi az eset, hol van az igazolástok és írásbeli kezességetek, hogy meg tudtok élni? Vannak leveleitek az ország valamelyik polgárához? Akkor ide vele. Különben pedig megfordulhattok. Az öreg okosan és nyájasan közeledett hozzá. Te fáraó vagy itt, mondotta. S ha el nem rémülök befolyásod láttára, s hebegve meg nem zavarodok döntő hatalmat színe előtt, ez csak azért van, mert nem először állok előtted, s már kitapasztaltam jóságodat, bölcs hadnagy. és emlékeztette, körülbelül ekkor meg ekkor volt 2 éve, vagy talán 4 éve, hogy ő a Mineai Kalmár utoljára átvonult itt, és Horváz, a csapatparancsnok, első ízben bocsátotta útjára szándékainak tisztasága alapján. Félig meddig, mint a Horváz is emlékezett volna az öreg szakállára és ferde fejére, aki emberül beszélt az egyiptomit. És így jó indulattal hallgatta, amint ez a föltett kérdésekre válaszolt, hogy nem csak rosszat nem forgat a fejében, de még csak kevésbé jót sem, hanem kizárólag a legjobbat. Hogy a Jordánon túlról jött kereskedelmi utakon, felesett országán át, és a sivatagon keresztül, s övéivel együtt kitűnően megél, s tud gondoskodni magáról, aminek bizonyság az értékes árukészlet teherhordó állatai hátán. Ami pedig kapcsolatait illeti az országban, tessék, itt egy levél, és kigöngyölített az elöljáró előtt egy darab fényezett kecskebőrt, amelyen gileádi üzletbarátja kánoáni jegyekkel néhány ajánlósort írt Gianetti üzletbarátjának a deltánál. Horváth karcsú ujjai, mégpedig mindkét kezének ujjai, a nyájas elfogadás mozdulatával nyúltak ki az irat után. Nehezen okosodott ki rajta, annyit azonban látott saját kezű vizumából az egyik sarokban, hogy a bőrdarab már megfordult nála. Mindig ugyanazt a levelet hozott, barátocskám, mondta. Ez nem járja. Sokáig nem fogsz ezzel itt keresztül jutni. Ezt az irkafirkát nem akarom többé látni, elévül. Szerez már valami újat is. Az öreg azt vetette ellen, hogy kapcsolatai nem korlátozódnak csupán a Gianetti férfiúra. Sőt, magáig tévéig terjednek, mondott, és most Vézébe, Amun városába tart, egy tiszteletreméltó és kitüntetett ház elé, amelynek elöljárójával, név szerint Moncaval, Amózis fiával, számtalan esztendeje jó ismerettségben él, és gyakran volt már szerencséje külföldi áruval kiszolgálni. A ház pedig a nagyok nagyjáé, Peter Pré, a legyezős úré, fáraó jobbján. Ennek a bárhamégoly közvetett udvari összekötetésnek megemlítése látható hatást tett az ifjú tisztre. A király életére, mondta. Akkor te nem vagy akárki, és ha ázsiai szájad nem hazudik, ez persze változtat a dolgon. Nincs valami írásod ismerettségedről ezzel a Moncaval, Amózis fiával, aki a legyezős úrházának elöljárója? Semmi? Nagy kár, mert ez nem kevéssé megkönnyíteni a dolgod. Minden esetre meg tudtad nevezni ezeket a neveket, és békés ábrázatot szavait hihetőségének elfogadható igazolása. Intett írószerszámért, és a kísérő sietett átnyújtani a fatáblát, amelynek sima gipszlapján szokott az elöljáró odavetett jegyzeteket tenni, valamint a kihegyezett nádat. Horváz a nádat bemártotta a paletta egyik tintás csészéjébe, melyet a katona odatartott, áldozatosan elfröccsentett néhány cseppet, jobb kezét széles ívben a táblára helyezte, és megismételtetve az öreg adatait, írni kezdett. Álva írt a zászló mellett, karján a táblával, kényesen előrehajolva, csücsörített szájjal, finom és nyájas pislogással, tetszelgőn és nyilvánvaló élvezettel. Átmehettek, jelentette ki, aztán a táblát és tollat visszaadta, megint köszönt bolondos finomkodó módján, s ismét visszaugrált a lépcsőn, amelyen jött. A vadszakálló sínai sejket, aki egész idő alatt arcra borulva maradt, egyáltalán szóra sem értette. Őt és övéit Horváz az öreg kíséretéhez számította, úgyhogy a szép papírosra átvezetett adatok, amelyeket a tébai hivatalnokhoz fölterjesztettek, nagyon tökéletlenek lettek. Emiatt azonban Egyiptomot nem kell elsiratni. Az országban semmi fölfordulás nem keletkezett. Az izmaeliták számára minden esetre az volt a fő dolog, hogy a katonák kezel a cell kapujának ért szárnyai föltárultak, a hajóhíd szabad lett, és ezen állatostól, podgyászostól átvonulhattak és beléphettek Hápi mezőire.